Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ronyszőnyeg.
Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
Míg lombok közt él a bók, addig kérdezt, ki vagyok, naptüzet írkad már. Házan múlt a virradat, bent felettem páromat, ej, de igen nagy kár. Meglesném én páromat, talán felhőt varrogat, jól tudom engem. Betette az ablakot, ej, de igen nagy kár.
110.
Kicsi láng, kinek világítasz az éjszakában? Először a gyerekeknek, hogy szájukhoz emelhessék a teljes bögrét. Másodszor a lányoknak, hogy ablakukhoz találjanak a legények. Harmadszor a szent sötétségnek, hogy ne unatkozzék egyedül.
111.
Kiapadt a sorsom gazdag örzse. Élek, s már szunnyadok, ó, bár testem nincs még a rögökbe törve, nővérke halott vagyok, ó, nyugtom csupa hírzsongás, csupa fény. A halottak boldogok, ó, kettőzve égők, mint tóperemény nyárestben az ablakok. Kidültem, mint az öreg fa törzse sugaras vetésre. Ó, a te szép neved gazdag örzse derekamra vésve. Ó, hova el nem hat láz és szerelem, csak a jégszemű csillagok. Ó, örzse, boldog enyészetemen, a te szíved átsajog. Ó.
112.
Nől a dér, álom jár, hókering az ág közt, karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt. Én is ládd, hóban lépegetnék, ha a jeges táj fölött karácsony lehetnék. Hó fölött, ég alatt, nagy könyvből dalolnék, fehéringben mezitláb, ha karácsony volnék. Viaszszín, kén sárga mennybolt alatt járnék, körülvenne kékeres, halvány téli árnyék. Kis ágat öntöznék fönn a messze holdban, fagyott cinkék helyébe lefeküdnék holtan. Csak sírnék, csak rínék, ha karácsony volnék, vagy legalább utolsó fia lánya volnék.
Lépegetnék, ha a jeges messze holdban, fagyott cinkék helyébe lefeküdnék holtan. Csak sírnék, csak rínék, ha karácsony volnék, vagy legalább utolsó fia lánya volnék.
Föléje nőtt a bodzafa, oly apró volt a ház. Körötte csalán ringatózott, mint mezőn a kalász. Az ablakban egy nyurga lány kosár fölé hajolt. Amint mozdult, láttam. A karja könyöktől csonka volt.
114.
Olykort élünk, hogy olcsó a papír. Mindenki verssel, sőt jó verset ír. Illesse tisztelet, a kivételeket, a közéleti hírességeket, mivel ők írnak még rossz verseket.
115.
Híres neves pályatársam Vátesfalvi Áron, új művedről cikket kívánsz tőlem minden áron, akarod, hogy legyen benne 77 dicséret, Homérosszal karomfogba jártassalak téged, de én azt szerettem írni, ha földön, ha mennyben, mi önként nem kommandóra lotyog a fejemben. Ha e szokást megbocsátod, srám, szelíden nézel, áldjon meg a 9 múzsa 18 kezével.
116.
Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
117.
Valaha ültem Verával zöld lugasban, s az évek, mint a hullámok eldörögtek, s a percek, mint szúnyograjok szerte hultak, és mint a madarak világos kéklő magasban, ki tudja, hova lettek. De minden év valahol összefut egyetlen karámba, hol minden rég szerte hult szúnyograj együtt döngicsél. E helyen, e sose változó helyen, az, aki voltam, és aki már nem vagyok, ül Verával zöld lukasban.
118.
A valóságon túlinak reménytelen ostroma mindez.
119.
Víztorlasztó hegyfalak, szilvotlasztó bércfalak, mit bánják, ha mállanak, mit bánják, ha porlanak. Víztorlasztó hegyfalak, szilvotlasztó bércfalak, mit bánják, ha mállanak, mit bánják, ha porlanak. Csak az ember bánta meg, hogy a múlás szállta meg, búsanyön megy témfereg, temetőtől fél remeg. Fogahul vagy ránca kell, szíve mindig felesel, a tudást, hogy halni kell, mint nagy szégyent tűri el. Víztorlasztó hegyfalak, szilvotlasztó bércfalak, mit bánják, ha mállanak, mit bánják, ha porlanak. Víztorlasztó hegyfalak, szilvotlasztó bércfalak, mit bánják, ha mállanak, mit bánják, ha porlanak. Csak az ember bánta meg, hogy a múlás szállta meg, húsa jön, megy, témfereg, temetőtől fél, remeg. Fogaul vagy
ráncok kell, szíve mindig felesel, a tudást, hogy halni kell, mind nagy szégyen tűri el. Foga, hull vagy ráncok kell, szíve mindig felesel, a tudás, hogy halni kell, mind nagy szégyen. Víztorlasztó hegyfalak, szélbotlasztó bírtfalak, mit bányák a mállanak, mit bányák a porlanak.
Százhúsz.
A hangod akkor legszebb, ha kerete a csöndnek, a hajad akkor legszebb, ha cseléde a napsugárnak, az arcod akkor legszebb, ha emlékszem rája sírva, a sorsod akkor legszebb, ha elszáll, mint az ének.
121.
Munkámhoz két szív kell. A kegyes és a kegyelt.
Akadt, aki a művészet nemzeti mi volta felől érdeklődött nála. Hát most a 20. század végén egyáltalán nem tudom már, hogy mi az a nemzeti és mi az a nemzetietlen. A nemzet a romantikus kor által felvetett fogalom, Németországból, a Junge Deutschland, Novalis és Schelling ezeknek a környezetéből eredt, egy tipikusan germán fogalom a nemzet, ami hát a magyar romantikán keresztül is lobogott és piros-fehér zöldezett, de azt hiszem, most már túltehetjük magunkat ezen a fogalmon. Keletkezett a német romantikával, és talán el is múlt a romantikával. Úgyhogy most már ennek a problémának talán kevés igazi értelme van, mondta neki a mester.
Egyszer így beszélt a mester. A költő és a verset értő élő ember nem szereti a verset, hanem belülről éli. Úgy van vele, mint a viharral, vagy az elektromossággal, amely megrázza, átömlik az idegein. Máskülönben az egyszerű vers szeretet olyan, mint a kirándulás a városi ember számára, pótlék. A paraszt vagy a pásztor nem szereti a természetet, hanem éli. Mit ér a szimpátia effektus, ha valakinek nincsenek idegei az átéléshez? Erre pedig nem lehet nevelni. A nevelés görög találmány, és mindinkább csődbe megy, mentől több erőfeszítést igyekszünk tenni érdekében. A kisgyermek élete maga is elementáris. Mindent úgy él át, mint a vihart. Nem különböztet meg verset és életet. Minden nevelésben van irányító szándék, ami az elementumokban nincs. A nevelés évezredes ballasztjaink egyike.
A
teremtést általhatja a kéj és kín piros szála. Hogy ugyanaz, ki nem tudja. Fátyol színe és visszája.
123.
Padlás ablakán, tyúkolajtaján, pajta hézagán kandikál ki három szép leány. Egyik sóska málkó, hajában pókháló. Másik szőke angyal, tele tyúkganajjal. Harmadik fűzborcsa, inge csupasz szalma. Pucoljátok meg magatok, aztán ágybalóduljatok.
124.
Kőr is fa volt első hűtlen szerető,
táncot ropott szél fut szoknyában a hegytető. És engem is táncoltatott. Tilos álom volt első rossz barátom. Messzi sejtelem volt első adósom. Semmit sem adott meg nekem. Most ringat egy mohos csónak, mi kártyát a tenholddal játszom. Mit veszíthet légezüstöt? Mit veszthetek elmúlt ifjúságom?
125.
Sok is nekem egyszerre, sok-sok odéje.
126.
Miért történt, hogy megszülettem? Égi lakomán elaludtam, szerelemtől mérgezetten. Kicsikoromban szalmaszálat tűztem álmodón a homokba, most minden, mit szívem óhajt, szalmaszál hegyére épül. Öltözik és vetkőzik az ég is, álnokul áltat cifraruhákkal. Rongyait közt szép mosolygó, lehet-e téged nem szeretni? Telt poharamban az alkony, a hajnal kendőcskéje váltva lebben. Ó, e tükörben elolvad arcom, részegen, örök szerelemben.
Rongyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Makró Nagy Eszter, Bodnár Erika, Göttinger Pál, Kaszás Gergő, Parti Nagy Lajos, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Varga Gábor és a Zsarátnok együttes. Valamint archív felvételről Latinovics Zoltán. Zeneszerző Sebő Ferenc. Munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A rádiókompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2006. május 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Fél óra a kehelyben. Na, kezdje már el, Novák úr. Most maga van soron.
Biztos, hogy én jövök. Nem Matusek úr következik?
Ja, dehogy. Én meséltem Spáláról, a tolvajról, nem?
Na, nem bánom, de előbb ígyunk még egy korsóval. Pincér, négy t-shirt.
Jó napot az uraknak. Hogy vagyunk, hogy vagyunk?
Élem a brejha is, hallgasson. Novák úr fog mesélni.
Mesélni? Miről?
Épp ezen töröm a fejemet.
Na jó, amíg maga a fejét töri, én elmondok egy történetet. Fejtörés nélkül. Ötödikes vagy hatodikos gimnazisták voltunk, amikor a matematikát egy Friedler nevű tanár tanította. A pattársam, Kalupecki, már az év elején lemaradt. És később nem is igen igyekezett utolérni az osztályt. Friedler azonban, mint vérbeli tanár, nem adta fel a reményt. Minden órán külön foglalkozott Kalupeckivel. Egyszer Kalupecki egy újságpapírba csomagolt könyvvel jött az iskolába, amit senkinek sem volt hajlandó megmutatni. Pincér, még két korsó sört. Friedler bejött, elkezdte a magyarázatot. Kalupecki abban a pillanatban a pad alá süllyedt titokzatos könyvét olvasni.
Tehát elmondom még egyszer, hogy tiszta és világos legyen. Az egyenes metszheti a görbevonalat, és akkor metsző a neve. Vagy érintheti, amikor is érintőnek hívjuk. Ha az egyenes összekötő a görbevonal két pontját, akkor a neve húr, amit látják itt a táblán, az A és az A egyenesek metszők, és a T egyenesek érintők. Míg az AB és a CD egyenesek húrok. Na, lássuk, megértették-e. Kalupecki, a kör érintője metszheti egyidejűleg ugyanazt a kört.
Gyere ki a pad alól, te hülye, téged szólítanak.
Nem hallja, Kalupecki? Megteheti ezt a csigavonal érintője?
Mi?
Kalupecki! Kalupecki! Emeljék fel! Mit művelt maga a pad alatt?
Én olvastam.
Mit olvasott?
A férfi és a nő a házasságban.
Na! Csend legyen! Éretlen társaság! Aztán miféle könyv ez, Kalupecki? Regény vagy micsoda ez?
Ez, tanár úr, kérem, a házasság természetrajza és orvos történeti leírása a legkülönfélébb részletkérdésekben. Új elmélet, tanár úr, kérem, a nem meghatározása nemzéskor. Nősz tehetetlenség.
Meddőség.
Függelék is van hozzá. A terhes nő az újszülött higiéniája.
Igen. Igen. Na jó, adja csak itt azt a könyvet. Hadd látom. Züllött alak maga, Kalupecki. Megmondta már ezt magának a hittantanár úr is, aki magát az emberiség szemetjének nyilvánítja. És ha már ennyire jutott a lejtőn, pont miért tanórán kell magának ezt a fertőt olvasni? Nem ért volna rá tanítás után egy parkban félrevonulva elolvasni?
Nem, tanár úr, kérem, mert úgy kaptam kölcsön ezt a könyvet egy másik gimnáziumba járó negyedikes ismerősömtől, hogy délután visszaadom. Ugye becsületszavamat adtam rá, és a cseh órán, a fizika órán, és most a miért tanórán el is olvastam.
Rendkívül vásod diák volt maga mindig, Kalupecki. Dohányzott az illemhelyen, és harmadéve egy lélekvesztővel nekirontott a csónakomnak, csoda, hogy fel nem borított. Még ma is szentül hiszem, hogy vízbe akart ölni.
Mint a kutyakölyköt.
Csend! Pimasz társaság! Na, nem firtatom, hogy ki kiáltott közben, teljesen mindegy. Az egész osztályt beírom az osztálykönyvbe. Egy mindenkiért, mindenki egyért.
Úgy van.
Igen rossz útra tévedt maga, Kalupecki. és a mai nap ennek csak folytatása, de egyben fényt is derít elvetemültségére. Maga volt a legrosszabb tanuló az osztályban. Nem tudta, hogy a széttartó egyenesek iránya eltér egymástól, de a legnagyobb mohósággal olvast ebben a könyvben a házasságot taglaló értekezést, és még alá is húzta ezt a mondatot. Az élőlények léte és fennmaradása a szaporodási ösztönön alapszik, mely a nemek egyesülésében jut kifejezésre. A tanári kar majd kiveri a fejéből a szaporodási ösztönt, és a konzílium abeundi kevés lesz. Mielőtt én magyarázom, hogy mi a metsző és érintő, maga a pad alatt azt olvassa, hogy a fiziológiai szempontból a házasság nem egyéb, mint a két nem egyesülése ugyanannak a célnak, vagyis a faj állandó fennmaradásának elérésére.
Ugyan! Fogd be a szád, mert kapsz egy tasni! Ne zavard a tanár urat!
Hey, Kalupecki, Kalupecki! Legutolsó dolgozatában elárulta, hogy csak a derékszöget meg a hegyes szöget ismeri, de a tompa szögről és a domború szögről már fogalma sincs. Magát azonban ez nem ejti kétségbe. Hidegvérrel tanulmányoz olyasmit, hogy a szűzi tisztaság és a teljes önmegtartóztatás lehetetlen, és a kielégülés reménye nélkül az elfojtott viharzó vágyak mind a férfit, mind a nőt hallgataggá, mélázóvá teszik. Na jöjjön csak ki a táblához!
Én tanár úr.
Rajzoljon fel nekem a táblára a szögmérő segítségével egy 75 fokos szöget. Tessék!
Na mostan húzok egy egyenest.
Aztán?
Aztán, azután...
Na látja, Kalupecki, ezt se tudja. De hogy mértanórán Vénusz dombokról olvasson, arra van esze. Az fontosabbnak tartja, mint megtanulni, hogy mi a körsugár és az ellipszis. Mondja meg nekem, mi az ellipszis?
Az ellipszis? Az ellipszis... Az egy olyan kör, hogy...
Na látja, nem szégyelli magát. Mindenki kineveti.
Hát, tudom én, tanár úr, csak nem tudom magam kifejezni.
Nem tudja magát kifejezni, de ha netán valaki erről vagy arról az erotikus effekcióról kérdezné, meg vagyok győződve, hogy nagyon is részletes felvilágosítással tud szolgálni. Na, mondja meg nekem például, mondja meg, hogy mi az erotománia.
Az erotománia? Az erotománia az az erotikus őrület, amelynek mindkét nem alá van vetve.
Nem, Kalupecki. Nincs alá vetve, hanem megtámadja. Megtámadja. Nagy különbség, fiúk. Jól figyeljenek. Az erotománia... Mindkét nemet megtámadja, de az erotomániának nem vethetjük alá magunkat. Na, folytassa, Kalupecki, vagy tovább már nem tudja?
Az erotomániákust a szenvedély valóságos vagy eszményi tárgyhoz köti. Csak szerelemről, boldogságról, édes gyönyörökről álmodozik, és mert tele van tűzzel, mely ide-oda dobálja, szüntelenül hódol forró vágyai tárgyának. Szenvedélye ellenére az erotomániákus szemérmes, amit a következő példa is ékesen bizonyít.
Na, csak hagyjuk ezt, Kalupecki, hagyjuk ezt. Na, határozottan érdekes könyv, érdekes, na, mondja meg nekünk, mik azok az afrodiziákumok?
Afrodiziákumok néven különféle tápláló és gyógyító anyagokat ismerünk, melyeket azért használunk, hogy serkentsük magunkba a fizikai szerelemnek lohadó tüzét, illetve... hogy újra felszítsünk, ha teljesen kihújt.
A szóban forgó szerek túlnyomó részt undorító szerekből állnak össze.
A mind a régi, mind a modern időbe feljegyzett számos tény nem hagy ez iránt kétség.
Ne! Ne ilyen általánosságban, Kalupecki! Mitől őrült meg példának okáért Caligula római császár? Ő milyen anyagokból készült az a szerelmi bájital, amit... keszúnia itatott vele.
Miből készült?
Na látja, igaza van a történelem tanárjának, hogy maga egy felületes ember, mivel tanulmányai egész ideje alatt undort érzett a történelmi tényekkel szemben. Egyszerűen átsiklott a történelemből meríthető tanúságos példák fölött. Ide nézzen a szemembe! Persze már a sugást várja, szóval nem tudja. Na, akkor hát én megmondom magának, Kalupecki. Csombor, borsos menta és kerti zsázsa keverékének főzetét itatta meg vele. Jegyezzék ezt meg, fiúk, ez volt az, amitől Caligula császár megtébolyodott. Látom, Kalupecki, hogy nem készült. De akkor még egy kérdés. Milyen határok között ingadozik az újszülött test hossza? De csend legyen ott, csend legyen ott. Tehát nem tudja. Akkor nyilván azt sem tudja, hogy milyen határok közt ingadozik az újszülöttek testsúlya. Na látja, Kalupecki, így jár az, aki nem készül. Elégtelen, menjen a helyére. A jövő órán dolgozatot írunk.
Bravo, bravo, bravo.
Na, Novák úr, na? Megvan már a történet?
Mondja.
Uraim, ha megígérik, hogy nem mondják el senkinek, de senkinek, mesélek olyat, amilyet még nem hallottam.
Na, halljuk a mesét, halljuk.
De senkinek egy szót sem. Nagyon kényelmetlen.
Úgy, mondja már.
A Szatócs, kedves barátom, vele esett meg.
Szombatról vasárnapra viadó éjszaka a 129-es számú rendőrőrszem jó fogást csinált Prágában. Látta, hogy egy gyanús alak felmászik egy kialudt gázlámpa oszlopára, és amikor megforgatta a csapot és meggyújtotta a gázégőt, a rendőr többé nem kételkedett benne, hogy a gyanús alak ember. Pár pillanattal később a rendbontó leugrott a lámpa oszlopról, és futva eltűnt a szemközti mellékutcában. A rendőr kis ideig gondolkozott, majd ugyancsak nekivágott a szomszédos mellékutcának, hogy a menekülő elé kerüljön. Az őrszem alig néhány percet várakozott, amikor az utca torkolatában egy férfi jelent meg, aki szokatlanul gyors léptekkel igyekezett hazafelé.
A törvény nevében!
De bocsánatot kérek, mit követtem el?
Ne ellenkezzen, mert hozatom a toloncskocsit! Velem jön! A kapitányságon majd kiderül, mit követett el.
Én semmit sem követtem el.
Hofa be is, mars!
Hogy beszél vele?
Ahogy megérdemli.
Talán tolvajnak tart?
Egyelőre nem tudom.
Na hát legalább ne fogja a galléromat.
Sokat akar.
Szégyen, gyalázat kérem.
Figyelmeztetem, ne sértegesse a hatósági
panaszt titeket. Emelek.
Felőlem akár az úristennél.
Betörölöm, kérem.
Tessék.
Tulajdonképpen hova visz, kérem.
Olyan maga, úgy tesz, mintha még sose járt volna a rendőrkapitányságon.
Az istenél, hát miért jártam volna?
Talán azt képzeli, azért tartóztattam le magát, hogy színházba vigyem.
Panaszt emelek, kérem.
Én
panaszt...
meg azt mondom, pofa be és marsd be a kapitányságra. Alásra jelentem, felügyelő úr, ezt az embert letartóztattam és elővezettem, mert azzal gyanúsítom, hogy meggyújtotta a gázlámpát a Berta utca sarkán.
Nem igaz, felügyelő úr.
Csend, nem kérdez.
Nem kérdezett, de...
Ne tegyen tiszteletlen megjegyzéseket, mert tüstént lecsukatom. Hogyan történt?
Ott álltam a Berta utca sarkán. Hirtelen egy ember felkapaszkodott a gázlámpára, meggyújtotta, leugrott és elfutott. Én ügyesen elébe kerültem és nyakon csíptem. A letartóztatott idejövet dacosan és makacsul viselkedett. Azzal fenyegetett, hogy panaszt tesz ellenem, és gúnyos megjegyzésekkel illetett.
Milyen megjegyzésekkel?
Azt kérdezte, felügyelő úr, hogy hová viszem. Továbbá azt állította, hogy nem tolvaj, ami különösképpen feltűnt nekem. Minden jel szerint meg akar szökni, mert tiltakozott az ellen, hogy a galériát fogom.
Maga felmászott az oszlopra?
Nem másztam fel.
Akkor miért gyújtotta meg a lámpát?
Nem gyújtottam meg, mert ha meg akartam volna gyújtani, előbb fel kellett volna mászni.
Tehát be is mérő, hogy felmászott.
Nem másztam, nem is mászhattam. Okom van rá, hogy ne másszak.
Magának még okai is vannak, mondhatom, ez egyre szebb lesz. És micsoda okai vannak, ha szabad kérdeznem?
Sérvem van.
Tegyük fel, hogy igaz. De akkor miért veszélyezteti az egészséget azzal, hogy lámpaoszlopra mászik? tehetsz, feleljen.
Nem veszélyeztetem az egészségemet. Túlságosan is vigyázok rá, hogy véletlenül se ártsak magamnak.
Látja, most milyen okosan gondolkozik. Ha így gondolkozott volna, mielőtt meggyújtotta a gázlámpát, nem jutott volna idáig.
De bocsánatot kérek.
Nem bocsátok meg semmit. Gondosan szemügyre vette a környéket, nincs-e valahol rendőr, mielőtt felmászott volna a lámpaoszlopra.
Én hazamentem.
Ezt nem kérdeztem. Ne beszélj mellé. Tudta, hogy a rendőr megláthatja magát?
Nem tudtam, nem is kerestem. Nyugodtan és békésen mentem hazafelé.
Tulajdonképpen mi célja volt azzal, hogy meggyújtotta a gázlámpát? Na, feleljen.
De bocsánatot kérek, felügyelő úr. Még egyszer kijelentem, hogy én nem másztam fel semmilyen gázlámpát.
Na lássa, most meg ellentmondásba keveredik. Imént úgy mondta, hogy nem tud. Meglátja-e a rendőr?
Belebolondulok.
Tudod, hány gázlámpát gyújtott meg, hogy most bele akar bolondulni?
Azért bolondulok bele, mert ártatlan vagyok. Ha legalább egy lámpa oszlopra felmásztam volna, most tudnám, miért vagyok itt.
Éppen amiatt, az egy gázlámpa miatt.
Ez még nem történt meg velem, kérem. Minden áldott nap későn járok haza. Ha tudtam volna, kérd...
Hogy hívják?
Alfonso Adamus.
Fura név, miből él?
Kereskedésből.
Miféle kereskedésből?
Szatócsbolton van, 8. kerületben.
Jó, messze van innen. Maga tehát azt állítja, hogy ártat?
Megesküszöm rá.
Maga itt nem fog esküdözni.
Az Isten szerelmére...
Mit mondod, hogy hívják?
Alfonso Adamus.
Jó emlékezete van. Megjegyzi, amit mond. És azt mondja, gépjavító műhelye van?
Szatócs vagyok.
Vagy úgy, már emlékszem. Tehát a 9. kerületben?
A 8. kérem.
Nem lehet összezavarni.
Ha azt állítja, hogy ártatlan, akkor miért futott az utcán?
Így szoktam járni. Különben sem futottam a szó szoros értelmében, csak a szokottnál gyorsabban mentem, és ez ébresztette azt a téves feltevést a biztos...
Úr... Raffinált hogy... ember maga. Tegyen be ismerő vallomást. Így is, úgy is hűvösre kerül. Mi a neve?
Alfonso Adamus.
Nem lehet összezavarni. Nős?
Nem.
Akkor miért sietett annyira haza, ha nem nős?
Le akartam feküdni.
Gyerekei vannak?
Két fiam.
Hogy lehet két fia, ha nem nős? Há, végre megcsíptem.
A két fiú a házvezető nő.
Túlságosan átlátszó kifogásokkal él. Hol lakik?
A 8. kerületben 2320-as szám alatt... Nem. 2330-as... Nem, az.
Miért nem az mond mindjárt egy milliót? De mindenki is töltem itt magával az időmet. Rendőr, mutazza meg.
Igenis. Óra, zsebkés, kapukulcs, pénztárca.
Mérje le magasságát.
Igen. 175 cm.
Különös ismertető jele van?
Nincs.
Milyen színű a szeme?
Kék.
A haja meg barna, fogai épek, orra közepes, szája kicsi, szakálla barna. Így né. És most mondja meg nekem, de őszintén, miért nem ismerte be már előbb?
Kérem, én semmit sem ismertem be.
Vigyék az egyesbe. Reggel majd kiderül, miért hazott ilyen szemérmetlenül ez az alak.
Nem élem túl ezt a szégyent. Mit mondanak a vevőim? Mit mondanak a vevőim? Mit szólnak a vevőim?
Felügyelő úr, Jiri Csizek, 129-es járőr, jelentkezem és jelentem, hogy a délelőtti őrjáraton semmi különös esemény nem történt.
Jó, hogy jön. Na, ezt adja össze. Milyen rafinált alakkal van dolgunk. Nem csak, hogy a sérve miatt fel sem mászhatott a gázlámpára, hanem még ráadásul úgy is hívják, ahogy nekünk hazudta. Alfonso Adamus. Szatócs a 8. kerületben lakik, a 2330 számú házban. Minden szava igaznak bizonyult. Hát lehet ennél nagyobb rafináltság.
Hát ez kitűnő. És hogyan szabadult ki?
Végül másnap elfogták az igazi lámpagyújtogatót. No. Annak meg az volt a foglalkozása.
Na, urak, urak, most én mesélek valakiről, akit biztosan nem ismernek. Lakik a szomszédunkban egy csavargó, aki apró kis ballépésekért elég gyakran került a hűvösre. Áltatos ember, bárgyú is, de ha megmakasolja magát, olyan akár egy összvér. Múltkor is néhány hónapot bent ült valami kis lopásért, de még a sitten is galibát okozott. A baj ott kezdődött, hogy nagyon szerette a gombócot.
Igazgató úr,
Hivatni tetszett?
Igen. Azért hivattam, mert az igazgatóság úgy döntött, hogy megvonja a Sejba Fegyenctől a vasárnapi külön gombócot, amelyet azért kapott, mert minisztrált a misén.
Bámulni fog Sejba, ha majd mise után megtudja, hogy ingyen minisztrált az Úristennek.
Takarékoskodni kell. Egy gombóc 4 fillérbe kerül. Sejba évenként 100-szor minisztrál, ez 100 gombóc, vagyis 4 korona. Ezentúl a fegyház megtakarítja a 4 koronát, és ez nem csekéség.
Ez igaz.
Ez a kápláma megint késik. Már elharangoztak, pedig tegnap megmondtam neki kártya közben. Nehogy későn kezdje a prédikációt, mert 10 órára várnak a borozóban. Ha megérkezik, maga is mondja meg neki, hogy ezentúl tartsa be a szavát. A fegyházban mindennek úgy kell mennie, mintha dróton húznák. Az Isten tiszteletnek is. Talán van becsület ebben a papban, csak a mise menjen gyorsan, hogy eljussak a borozóba, mielőtt üres fazék maradna a tormás fisli helyett. Na, menjen, nézze meg, rend van-e a fegyencek között.
Dicsértessék.
Csak hogy megjött, káplán úr. Az igazgató úr nagyon mérges, tudja, micsoda pofákat tud vágni. Azt mondja, hogy itt mindennek úgy kell menni, mintha dróton húznák.
Miért van úgy oda? Jobb lenne, ha felemelni a fizetésemet. 3 forintot kapok egy miséért. Az intézetben 300 fegyenc van. Ez azt jelenti, hogy egy ember lelki kúrálásáért 1 árva krajcárt kapok.
Azt mondja, hogy a prédikációja nemigen mozdítja elő a fegyencek erkölcsének javulását.
Mit akar még 3 forintért?
Oly, káplán úr! A jó Isten áldja meg, siessen, mert az igazgató úr nagyon türelmetlen, már biztos bennül a kápolnába.
Hova siet olyan nagyon fél, hogy mire a borozóba ér, elfogy a tormás virsli? Na, jöjjön, kezdjük.
Na, csak hogy elkezdi ez a tekergő. Bárcsak ez a Sejba is igyekeznék. Más vasárnapokon ilyenkor már jóval előbbre tartunk. Megállj, te bitang Sejba! Jövő vasárnap nem mondod ilyen lassan a mondókádat, mihelyt megtudod, hogy nincs második gombóc. Sejba, te Isten kerékkötője, hogy milyen lassan csurgatja a vizet a káplán kezére. Ez legalább 3 perc késés. A fene essen ebbe a Sejbába, mit tutajászik annyit? Csak legyen vége, beszélek én ebből a rühes Sejbával. A Sejba, a fegyház vezetősége úgy döntött, hogy ezentúl a minisztrálásért nem jár gombóc. Aki Istent szolgálja, szolgáljon ingyen, nem pedig gombócért. Megértette?
Igenis.
Így történt, hogy Sejba sztrájkba lépett.
Sejba, gyerünk a kápolnába, készítsen elő mindent a miséhez.
Nem megyek.
Hogy nem megy?
Úgyhogy nem megyek. A gombócot elvették, most meg azt képzelik, hogy potyán fogok görizni. Szó sincs róla, nem minisztrálok.
Sejba! Gondolja meg, mit beszél! Ugyan? Ez lázadás!
Ugyan már, miféle lázadás? Könnyű azt mondani, szolgáld az Istent! De a szegény embernek zabálni is kell. Hát ezt a bolond is megérti.
Eljártassa a száját! Maga meg Sejba menjen szépen a kápolnába.
Nem megyek.
Nem? Akkor raportra megy!
Akkor raportra megyek.
Tessék!
Igazgató úr, alással jelentem, Sejba fegyencet előállítottam. Megtagadta az Istent, fellázadt. Azt mondja, hogy ő ingyen nem minisztrál.
Te csótány! Te kutya! Hogy mered azt mondani, ingyen nem minisztrálok? Igenis, minisztrálni fogsz, és jutalmul bezáratlak az egyesbe.
Akkor sem fogok minisztrálni.
Fogsz minisztrálni?
Nem fogok.
Figyék az egyesbe! Micsoda szégyen. Mindjárt itt a káplán is nincs minisztáns. Pedig ez a szent beszéd áldásos hatással lenne a rabok lelkére, amely arról elmélkedik, hogy a mennybeli jóság gondot visel minden teremtményre, és emiatt a büdös sejba miatt ilyen helyzetbe kerültem. Tessék!
Dicsértessék, igazgató úr.
Jó reggelt!
Valami baj van, hogy ilyen ideges?
Ezt adja össze! Az a gana sejba sztrájkba lépett. Nem akar minisztrálni, mert megvontam tőle a pótgombócot. Bezárattam a disznót a sötét egyesbe.
Beszélnünk kell vele. Megyek én is a sötét zárkába.
Azt hiszem, tisztelendő úr, kár a fáradtságért. Ha sejba nem engedelmeskedett az állam képviselőjének, még kevésbé hajt az úr szolgájának a szavára.
Majd meglátjuk.
Látja, sejba, hol kell magával találkoznom az engedetlensége miatt? Így jár ki Istennek nem tetsző dolgokat, mivel gondolja meg, s jöjjön minisztrálni.
Szó sem lehet róla, tisztelendő, nem minisztrálok.
Uram, ne engedd meg, hogy a férfi az igazságtalanság szavára hajtson, ha nem ismertesd meg vére az igaz tennmagadat. Ne önmagában higgyen, hanem csak is egyedül te benned vezest kezét, hogy készségesen szolgáljon neked. Na, mi lesz sejba hajlandó minisztrálni?
Nem minisztrálok.
A pokol vár magára, ahol a szarvas ördögök tüzes nyelvükkel fogják nyaldosni magát, sejba!
Nyalhatnak.
Hallja, sejba? Hallja? Jámbor társai mély hangosan vágyakoznak, hogy a kápolnában lelkük megújhodjék, maga pedig Jámbor óhajuk útjában áll. Hát nem látja be, milyen szörnyű vétket követel.
Én is szívesen elmennék a kápolnába, tisztelendő úr. Jó katolikus vagyok, hű maradok a hithez, amelyben édesanyám nevel, de ingyen nem minisztrálok.
A mise után bocsánatot kérhet az igazgató úrtól, aki talán visszaállítja a régi rendet, és megint kiszolgálja magának a pótgombócot.
A mise után? Szó sincs róla. Olyan buta nem vagyok, hogy ne kapjak semmit, legfeljebb két napi böjtöt és sötét egyest.
Sejba! Kérem szépen, jöjjön minisztrálni.
Tisztelendő úr, ha most szentül megígéri, hogy megkapom a gombócot, és semmi bajom nem történik, akkor elmegyek a kápolnába. Máskülönben nem megyek, még akkor se, ha itt feketedem meg az egyesben.
Megígérem.
Tisztelendő úr, kérem, adja a kezit. Így né. Akkor hegyült az alkú. Mehetünk.
Na, szívesen a kápolnába, készítsen mindent elő a miséhez. Én meg megyek az igazgató úrhoz.
Na, mire ment azzal a ganaj sejbával?
Megkötöttem vele a békeszerződést. Vége a sztrájknak, a lázadásnak. Egy feltétellel.
Milyen feltétellel?
Meg kell adni neki a gombócot.
Mit csinált, káplán úr? Istenem! Vége a takarékosságnak. A fene megette az évi 100 gombócot, ráadásul még ennek a személy csótánynak lett igazat.
Lássa be, igazgató úr, ingyen senki sem szeret dolgozni. Én sem. 3 forint egy prédikációért mégiscsak kevés. Csináljon már valamit, hogy 10 koronát kapjak. Mert a jövő vasárnap én sztrájkolok.
Na,
Kitűnő figura a szomszédja, Csizsik úr. Egészségükre, urak!
Pincér, hozzon még 8 korsóval.
Na, ha már itt tartunk, elmesélem a feleségem, hogyan járt Pilzenben. Képzeljék, ott lakik az anyósom. Meg van annak egy vénlány húga, még nem volt dolga férfi emberre. Éppen egyedül van otthon a vénasszony, és lefekvéshez készülődik, amikor zörögnek az ablakon. Megijed, oda seppenkedik, de nem lát senki. Alig tudja.
Jaroszláv Hasek novelláinak rádióváltozata hangzott el Hubik István és Tóth Tibor fordításában. Előadta Dég István, Gellei Kornél, Gera Zoltán, Horváth József, Harsányi Gábor, Harkányi Ödön, Kállai Ferenc, Nagy István, Szó György és Velencei István. A műsort szerkesztette Bába István. Rádióra alkalmazta és rendezte Balázs János. A felvétel 1977-ben készült, és legutóbb 1977. október 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
műsorajánlót hallottak. Pontosan